Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amen. Szeretett testvéreim, nagypénteki istentiszteletünk kezdetén állva énekeljük el a 341. dicséret első és második verszakát. A 341. dicséret így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott! Helyeteket elfoglalva énekeljük el a 342. dicséret elsőtől az ötödikig tartó verszakait. A 342. dicséret így kezdődik: Jézus világ megváltója. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Urunk, irgalmazz nekünk. Krisztus, könyörülj rajtunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, ami a mai napra, nagypéntekre szól, írva található Lukács evangéliumában, a 23. fejezetben, az elsőtől a 12. tartó verszakokban eképpen. És fölkelvén az ő egész sokaságuk vivék őt Pilátushoz, és kezdék őt vádolni mondván, úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Pilátus pedig megkérdé őt mondván, te vagy-e a zsidó királya? És ő felelvén néki mondta, te mondod. Mondta pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak, semmi bűnt nem találok ez emberben. De azok erősködének mondván, a népet felzendíti, tanítván az egész Judeában, elkezdve Galileától mindidáig. Pilátus pedig Galileát halván megkérdé, vajon galileai embere ő. És mikor megtudta, hogy ő a Herodes hatósága alá tartozik, Herodeshez küldi őt, mivel hogy az is Jeruzsálemben volt azokban a napokban. Herodes pedig Jézust látván igen megörüle, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz. Kérdezi pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felele néki. Ott állanak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt. Herodes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz. És aznapon lőnek barátok egymással, Pilátus és Herodes, mert azelőtt ellenségeskedésben valának. Szeretett testvéreim, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, minden kegyelem atya, őszinte hálával köszönjük jóságos szeretetedet. Áldunk téged a teremtésért, gondviselő szeretetedért, az élet ajándékaiért, de elsősorban a világ megváltásáért, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Segíts minket, hogy megérthessük kegyelmed nagyságát, és szívünk minden melegével, szeretetével dicsőíthessünk téged. Nem csak szavakban, hanem egész életünkkel. Áld meg, édesatyánk, a mi ünnepünket. Légy most velünk. Szent lelked erejével érints meg, hogy megérthessük a te üzenetedet, a te szavadat. Légy itt közöttünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 345. dicséret első verszakát, és közben a gyerekek lemennek a gyermekisten tiszteletre. A 345. dicséret első verszaka így kezdődik. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliuma 23. fejezetében, a második versben eképpen. És kezdjük őt vádolni, mondván, úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Kedves testvérek, az az ige, amit felolvastam, pénteken, kora reggel történt. Előző este, csütörtökön Jézust elfogták a főpapok a katonákkal a Gecsemáné kertben, és még akkor éjjel egy ilyen statáriális bíróság elé állították és vallatták. A történet szerint, fölkelvén az ő egész sokaságuk, vitték őt Pilátushoz. Vitték őt, mert Jézust mindenképpen halálra akarták ítélni, de ők erre ezt nem tehették meg. Pilátusnak, a római helytartónak a beleegyezése kellett a halálos ítélethez. És amint odavitték Pilátushoz, a főpapok elkezdték vádolni őt. Nem volt fontosabb dolguk, hogy kicsikarják Pilátusból a halálos ítéletet. Tették mindezt a Páska ünnep, a Peszach első napján. Mindenki az ünnepre készült. Mentek fel Jeruzsálembe, a templomba, az Úr Páskájának ünnepére. Ahogy azt Mózes második könyvében olvassuk, az Úr rendelése ez volt: legyen ez a nap nektek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek meg az Úrnak nemzetségről nemzetségre. A Páska, a Peszach az Egyiptomból való szabadulás ünnepe, a szabadulás emlékezete, mikor is Mózes a 10. csapás után kivezette a zsidó népet Egyiptom földéről. Az egész ország a nagy ünnepre készült. Napok óta hála és szeretet volt a szívükben. Találkoztak a rokonok, a családok, és megajándékozták egymást. Ahogy a nagy ünnepeknél szokás, ahogy ezt mi is csináljuk most is a napokban, a nagy ünnepre való készülődésben. Tehát az ünnepi készülődés lázában égett az egész ország, és a nép vezetői, a főpapok ezt a napot választották arra, hogy Jézus ellen egy koncepciós pert koholjanak. Pilátus is az ünnepekre jött fel Jeruzsálembe, a székhelyéről, Cezáreából, a tengerpartról. Egyrészt, hogy előzékenységet tanúsítson az elnyomott nép a zsidók felé, másrészt pedig, hogy a római birodalomnak erre a darásfészkére maga személyesen felügyeljen. A nép, a vezetők ezt kihasználva Pilátus elé vitték Jézust, hogy ítélkezzen felette, és minél előbb hozza meg a halálos ítéletet. Már azért is, mert szabbatra esett az ünnep, és kezdődött a szabbat, amikor megáll az élet, és mindent bezárnak. És ezért szerették volna itt már az idő kezdett el dolgozni, ugyanis a szabbat este 6-kor kezdődik, és addig még azt akarták, hogy végre is hajtsák a halálos ítéletet. Pilátus kedvetlenül fogadta a foglyot, a vádaskodókat, az előkelő, de neki teljesen ellenszenves vádlókat. 3 súlyos váddal vádolták Jézus. Az első, hogy félrevezeti a népet. A második, az adófizetés tiltása. A harmadik pedig, hogy királynak nevezi magát. Félrevezeti a népet, ez volt az első vágy. Hogyan is vezette Jézus félre a népet? Hova vezette őket? Visszavezette őket oda, ahonnan eltávolodtak. Vissza Istenhez. Az Isten szövetséges népét visszavezette az Urukhoz, az Urához. Nagyon sokan, azt hiszem, akik itt vagyunk is a templomban, nagyon sokan vagyunk hálásak az ő vezetéséért, akinek az élete gyökeres változáson ment át, miután találkozott Jézussal. Sokan vagyunk hálásak akik elfogadtuk az ő vezetését, és átadtuk az életünkben a helyet neki. Sokan vannak, akik meghasonlódtak önmagukkal, de Jézusnál szabadulást nyertek. Sokan vannak, akik szenvedélybetegként már a társadalom perifériájára kerültek, de nála új értelmet és új életet találtak. Vannak, akikről már mindenki lemondott, de Jézus nem. Új célokat, feladatokat kaptak. De olyanok is vannak, akik nem tudtak megbékélni önmagukkal, sem a világgal, és nála. Jézusnál megnyugvást és békességet találtak. Mondják a vádlók, úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti. Az ő szemükben valóban félrevezette, mert a bosszú elf helyett, a szemért, fogat, fogért elf helyett megbocsátást és szeretetet hirdetett. De ez olyan teljesen új szemlélet, olyan egészen más, homlokegyenes, más gondolkodás volt az övéktől, amit ők, a zsidó nép nem tudott elfogadni. Szeressétek az atyát, és szeressétek egymást, hirdette Jézust. Onnan tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Már a hegyi beszédben is így tanította imádkozni az őt hallgatókat. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És szeresd az ellenségedet. Micsoda? Szeresd az ellenségedet? Ez egy teljesen új mentalitás és gondolkodás volt. A második vádpont szerint tiltja a császár adójának megfizetését. Ezt mi is pontosan tudjuk, hogy szemen szedett hazugság, hiszen ismerjük az adógaras történetét. A farizeusok provokálták Jézust. A farizeusok a legkeményebb ellenségei voltak a Herodes pártiaknak, mert a farizeusok szigorú nemzeti párt volt, a herodiánusok pedig a római hatalom zsidó bérencei. Nincs új a nap alatt, testvérek. De Jézus ellen szövetséget kötöttek. Féltek Jézustól. Féltek, mert Jézust mindig sokan követték. Gondoljuk csak el, ha csak a tanítványaival elindultak valamerre, 13 férfi volt. És őt mindig követték, a hallgatói, a betegek, akiket meggyógyított. Jézus mindig tömegek követték. Ismerjük a történeteket, a csodáit, amikor 5000 ember megvendégelt. A hatalom mindig félt a tömegtől. Nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznénk rá, ha 5-6 ember megállt beszélgetni valahol, már jött a rendőri szerv, és igazoltattak, hogy miért tömörülünk. Jézus tehát elkezdte provokálni ez a vegyes küldöttség, és kérték a döntését. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Ha azt mondja szabad, megsérti a törvényt, a zsidó törvényt, ugyanis a törvény csak egy adót ismert el, a templomadót, a szent sekelt. Ha azt mondja nem szabad, a római hatalmat sérti meg, és a helytartó kivégezteti. Jézus azt válaszolta, mutassatok nekem egy adópénzt. Kit ábrázol? A császárt. Hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, válaszolta Jézus. Azé, aki ábrázol, aki kibocsátotta. Jézus szemében tudjuk jól, a pénz egy jelentéktelen fémdarabnak számított. A válasz másik fele a döntő, és Istennek, ami az Istené. Ő az igazi Úr. Az ember Istent hordozza magában, ne a pénzt. Jézus döntést hozott. Hitvány pénzeteket adjátok a császárnak, akinek a képe van rajta, de a szíveteket adjátok Istennek. Istennek a képmása, képmását hordjátok magatokban, akinek a képére teremtettetek. És a harmadik vád, amibe Pilátus bele is köthetett volna, hogy Jézus királynak nevezi magát. De itt is teljesen tetten érhető a hamis hazugság. Jézus magát Messiásnak mondta, de egy lelki ország, az Isten országa hatalmának, hiszen kezdettől fogva erre tanította az övéit. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Jézus visszautasított minden politikai kísértést. Teljesen közömbös volt az iránt, hogy Rómában vagy Judeában kinek a kezében van a hatalom. Ő tudta, hogy a hatalom egyedül Isten kezében van, aki mindenható mennyen és földön. Pilátusnak jó szeme volt. Azonnal észre is vette, hogy Jézus nem lázadó, nem pártütő, és a római birodalomra semmi egyáltalán nem veszélyes. Nem is akarta elítélni. Ezért is kezdte úgy a kihallgatást, te vagy a zsidó királya? Király vagy? Jézus csak annyit válaszolt, te mondád. De közben körülöttük folyamatosan folytatódott a vádaskodás. A vádaskodók áradata Jézus ellen. Pilátus a bírói székben ült, és ösztönösen érezte Jézus ártatlanságát. Majd, amikor meghallotta a Galilea szót, hogy galileai, megkönnyebbült. Galileai, hát ott a negyedes fejedelem, Heródes Antipás az illetékes. És most ő is, mint minden zsidó, Jeruzsálemben volt, a nagy ünnepen. Gyűlölték egymást, Pilátus Heródest, a zsidók számára érthetetlen törvényei és a hatalma miatt, Heródes pedig Pilátust, mert ő képviselte az elnyomó hatalmat. Így szívesen kellemetlenkedtek egymásnak, és Jézust átküldte Heródeshez. Ítélje el ő, az ő törvényei szerint. Heródes pedig örült, hogy találkozott Jézussal, mert sokat hallott róla az írás szerint, és azt gondolta, talán láthat is valami csodatételt. És arra is kíváncsi volt, ki az, aki királynak tartja magát. Ő is vallatta Jézust, de Jézus neki még annyit sem mondott, mint Heródesnek. Állt, rá sem nézett, és szóba sem állt vele. És ahogy ott állt, megtörten, hiszen már egész éjszaka vallatták, már megverték, ő is pontosan érezte, hogy Jézus nem ellenfél. De elkezdte gúnyolni, ha király, öltözzék királyi ruhába. Felöltöztette fényes ruhába, és visszaküldte Pilátushoz. De ezzel a két ellenségből bűntárs lett. Eddig irigyelték egymás hatalmát, mindent megtettek, hogy semmibe vegyék egymást, most a közös bűn összehozta őket. Pilátus azzal, hogy elküldte Heródeshez Jézust, elismerte Heródes királyi jogcímét, és ugyanezt tette Heródes is, miután Jézust Pilátus illetékessége alá visszahelyezte. A közös bűn a legádázabb ellenségeket is összemelegíti. Ilyen barátságok szövődnek, és ilyen bűntársi viszonyok a sátán udvarában. Ez is milyen ismerős. Mindketten tudták, hogy Jézus ártatlan, és egyikük hatalmát sem veszélyezteti. A vádlóival, a gyűlölőivel szemben ott állt az ártatlan, elgyötört Jézus. És nem volt senki, aki azt mondta volna, hiszen ez az ember ártatlan, gyógyított, tanított, csodákat tett velünk. Nem volt senki, aki egy szóval is megvédte volna, aki azt kiabálta volna, vak voltam, és látok. Béna voltam, és most járok. Hitetlen voltam, és most tudok hinni. Azt mondhatjuk erre, milyen szánalmas, és milyen szomorú. Bizonyos testvéreim, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk. Mennyi mindennel vádoljuk egymást, feleslegesen. Félivasságokat vágunk egymás szemébe. Vádaskodunk egymással szemben az élet legkülönbözőbb területein, hogy magukról ledobhassuk a nyomasztó terheket, a másikat terheljük vele. Hogy megszabaduljunk a magunk gyengeségeitől, a másikra mutatunk. Ha nem tudunk megbirkózni egy feladattal, a körülményeket hibáztatjuk. Pilátus előtt ott tolongott az összetódult tömeg. A papok vezetésével jöttek össze, de ezután kiáltások hangzottak fel, amnestia, Igen, Pilátus húsvétkor, hiszen az államalapítás ünnepe volt, a honalapítás ünnepe, a Peszáh, mindig elengedett egy foglyot, szabadon bocsátott egy foglyot. Volt egy éppen aktuális fogoly, Barrabás, aki Máté szerint valóban gyilkos volt. A provokátorok, a főpapok már áthangolták a tömeget, akik követelték Barrabás szabadonbocsátását és Jézus kivégzését. És innen már a hangadók vették át a vezetést. Pilátus minden igyekezete ellenére kisodródott. Megvolt benne a szándék, hogy megmentse Jézust. Érezte az igazságot, de csak érezte. Nem állt ki mellette. Gyenge volt. A zsidók végül azzal zsarolták meg, amit a legjobban féltett, a hatalmát. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Ez volt Pilátus leggyengébb pontja, a hatalma. Mindenkinek van gyenge pontja, testvérek, ahol a kísértő lecsaphat. Gyávasága és önzése miatt részese lett Pilátus az emberi történelem legnagyobb bűntényének. Az ember megölte Isten fiát, a legnagyobb gonosztettet, amit csak az istentelenség képes kitalálni. Az a tömeg, amely ott nappal korábban hozsannával fogadta Jézust, amikor bevonult Jeruzsálembe, hozsánna, hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, ez a tömeg áthangolódott, és őrülten követelte, feszítsd meg, feszítsd meg. A tömegpszichózis. Ma ugyanilyen politikai játszmák tanúi vagyunk. Az ember, a világ semmit sem változott. Csak a körülmények és a szereplők, és a minket körülvevő forgatag. Mert az ember Isten vezetése, Jézus félrevezetése, Jézus visszavezetése nélkül képtelen megváltozni. Mi is történt tulajdonképpen? Pilátus ingadozott, taktikázott, kompromisszumokat kötött, mert féltette a hatalmát. Nagyon veszélyes játékok ezek. Nem állt ki az igazság mellett. Hányszor játszunk mi is ilyen veszélyes játékokat. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Egy kicsit a világ felé, egy kicsit Isten igazsága mellett. Taktikázunk és hibázunk. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem mehettek az atyához, hanem csak én általam. Pilátus szíve lelke mindenféle földi, testi erőszorításában volt. Hiába látott helyesen, élete a hamis erők fogságába vergődött. Az emberi elvárások rabságában. Hatalom, a karrierje és ezeknek az elvesztésének a félelme hajtotta. Ezek irányították, nem az igazság, hogy halálra ítélnek egy ártatlan embert. Szomorú és félelmetes ismétlődések ezek, testvéreim, az emberi életben. Megfelelni az elvárásoknak, megfelelni annak a látszatnak, amit gondolnak rólunk. És ma itt van előttünk a nagypénteki kérdés. Kinek? Minek a fogja a mi szívünk? A lelkünk? Hová tartozunk? Kinek az igazságát követjük? A világét, amiben élünk, vagy Isten igazságát? Jézus igazságát, ami az egyedüli és egyedül elfogadható igazság az övéinek. Mi hogy döntöttünk volna? Mert vádolni, vádaskodni, ítélkezni a másik felett mindig sokkal könnyebb, mint helyesen dönteni. Kinek? Minek akarunk megfelelni? Milyen uralkodó erők vezetik az életünket? Hiúság, biztonság, anyagi jólét, testi kívánságok, gyengeségünkben másokon szeretnénk uralkodni? Egymással szemben állt a két új jóbarát, Pilátus és Heródes, és velük szemben Jézus, aki szóra sem méltatta őket. De szembetűnő volt Jézus szabadsága. Egyedül ő volt szabad. Felette nem volt senkinek hatalma. A látszólag kiszolgáltatott ember egyedül ő hordozta a szabadságot. És nekünk is egyedül csak ő tud szabadságot adni. Jézus bizonyságot tett az igazságról, mert az övé minden hatalom mennyen és földön. Ő az igazság és a valóság. Mert az ő személyében találkozott a legtökéletesebben Isten és ember. Jézus valóságos ember, mert emberré lett, és valóságos Isten is, mint Isten fia. Ő az, aki értünk jött, hogy szabadságot, szabadulást és megváltást adjon. Értünk jött az ingadozókért, a vádlókért, az ítélkezőkért, akik nem tudunk kiállni sokszor az igazságért, csak sodródunk, mint Pilátus. Hogy ne kerüljünk egyre messzebbre az igazságtól, ne kerüljünk egyre messzebbre Istentől, Jézus vissza akar vezetni minket, félre akar vezetni minket a világtól. Hagyjuk, hogy félrevezessen a világi hazugságoktól, a szemfényvesztésektől. Értünk jött, értünk szenvedett, aki engedelmes volt mind halálig, a keresztfának haláláig. Sokszor gyengék vagyunk, ítélkezünk, vádolunk, vádaskodunk, bizonytalankodunk, de mégis döntéseket kell hoznunk, sokszor nap mint nap. Hát keressük Isten igazságát, ami az egyetlen igazság nekünk, ami soha nem vezet tévútra. Az az igazság, amely a rosszból is csak jót tud kihozni, hiszen a leggonoszabb árulásból, a leghamisabb vádaskodásokból a legcsodálatosabb dolgot hozta létre, az üdvösséget, a világ üdvösségét. Kedves testvérek, az életben ma is nagyon sok igazságtalansággal találkozunk nap mint nap, hazugságokkal, félrevezetésekkel, szembesülünk folyamatosan. Terhel minket a világ zaja, a rossz politikai döntések, a háborúskodások, sokszor érezzük, hogy elviselhetetlen a ránk mért teher. Amikor így érezzük, gondoljunk nagypéntekre, a nagypénteki történetre, gondoljunk a keresztre. Az emberi szem számára a legesendőbb és legvédtelenebb volt Jézus, mégis a leghatalmasabb, mert legyőzte a sötétség erőit, és legyőzte a halált. Ott a kereszten. És ott a kereszten Isten Jézusért, az ő fiáért mindent megbocsátott nekünk. Megváltást és szabadítást nyertünk. A kereszt üzenete mindannyiunknak, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. A fájdalmak, a kudarcok, a bizonytalanságok, árulások, lázadások, de az örömeink és hálaadásaink pillanata is. Forduljunk alázatos szívvel a mi Urunkhoz, és mondjuk el, vétkeztem Uram ellened, és mások ellen, azok ellen is sokszor, akiket szeretek. Segíts, hogy ne másokat vádoljak, ne a magam igazához ragaszkodjak, hanem a tiédhez. Add a te megbocsátó szeretetedet mindannyiunk számára, aki még ott a kereszten is értünk imádkoztál. Aki így imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik. Az legyen a kereszt igazi felmutatása az életünkben, hogy nem vádolunk, nem vádaskodunk, hanem őszintén bocsánatot tudjunk adni egymásnak. Ahogy azt elmondjuk a mindennapi imádságunkban. Mert nekünk ott, a kereszten minden bűnünk megbocsátatott. Kedves testvéreim, ahogy itt a történetből kiderül, a kísértő mindig a nyomunkban van. Mindannyiunknak van gyenge pontja, ahol lecsaphat ránk. A hitünkben, az emberségünkben, a magyarságunkban, bármiben helytállni, tudjuk jól, nem mindig könnyű, sokszor nagyon nehéz. Viharos időket élünk, de ragaszkodjunk Isten igazságához, Jézus igazságához és az ő vezetéséhez a mi életünkben, hogy ő vezessen, visszavezessen, félrevezessen minket a világ zajától, hogy megkapjuk a békességet, a nyugalmat, hogy a hitünket erősítse ahhoz, hogy meg tudjunk állni a hitben, igazságban, szeretetben és megbocsátásban. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére az előbb elkezdett dicséret, a 345. dicséret harmadik verszakával. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket az Úr elé. Ámen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, aki a te szent fiadat adtad értünk, Jézus Krisztust, aki az életet adtad nekünk, hogy szabadítást, megváltást adj nekünk. Légy áldott, hogy vállaltad az emberiség minden bűnét. Légy áldott, hogy igéden keresztül világos előttünk, hogy a te vezetésed nélkül nem tudunk megállni, nem tudunk megváltozni. Vádolunk, ítélkezünk, mint valamikor a téged vádló tömeg. Urunk, most is, mint akkor, annyi a háborúság, igazságtalanság, félrevezetés. Vezess minket, add nekünk a te szabadításodat. Ne a világi dolgok, hanem a te vezetésed legyen a mi vezérfonalunk. Jobban ismersz minket, édesatyánk, mi magunknál. Ismered a gyengeségeinket, a gyenge pontjainkat, a döntésképtelenségeinket, álhatatlanságunkat, ítélkező, vádló természetünket. Könyörülj rajtunk. Adj békességet, megbocsátást, szeretetet, emberséget, ebbe a tőled elfordult beteg, békétlen világba. Eléd hozom, édesatyánk, a betegeinket, a szomorú szívűeket, magányosokat. Tudjuk, hogy te mindenki számára tartogatsz vigasztalást, vigaszt és megoldást. Áld meg országunk és egyházunk vezetőit, adj bölcsességet nekik, légy ott velük a döntéseiknél, hogy határozott döntéseket tudjanak hozni. Könyörgünk hozzád a gyászolókért, a gyászoló családokért, és előtt hozzunk Kárpátalját, ahol a sok ártatlan család van, akik elvesztették szerettüket. Könyörülj rajtuk, könyörülj az ártatlanokon, akik elvesztették a hazájukat, otthonukat és mindenüket. Te vagy az, aki a legjobban megérted ezeket. És bocsáss meg nekünk, édesatyánk, hűtlenségeinkért, ingadozásainkért, amikor nem állunk ki az igazságért, a te igazságodért. Vezess, vezess félre, vezess vissza a mennyei atyához. Taníts minket már itt a földön, hogy a mennyei hazába juthassunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Előttökbe hozom az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Szeretném elmondani a hirdetéseket. Ma este 18 órakor itt a templomban nagypénteki passió lesz a gyülekezeti teremben. Itt fent, bocsánat. Tehát itt fent, nem a gyülekezeti teremben. Vasárnap, húsvét vasárnap és hétfőn mind a két nap úrvacsorás istentisztelet lesz, vasárnap gyermekistentisztelet is. Egy előttünk álló programot is szeretnék hirdetni. Április 22-én a Rádai házba megyünk együtt, egy látogatásra, ez a Rádai utca 28-ban, ahol az új kollégium elkészült, megépült, ahol a Biblia Múzeum is van, illetve a teológia, de erről még a nagytiszteletű pontos tájékoztatást fog adni. A záróénekünk a 346. dicséret, amelyik így hangzik, így kezdődik, győzhetetlen énkőszálom. Ez öt rövid verszak, mind az öt verszakát elénekeljük. Győzhetetlen énkőszálom. Az áldásvétele és a himnusz eléneklése után az istentisztelet, illetve a közvetítés befejeződik, és akkor kezdődik az úrvacsora, úgyhogy senki ne menjen haza. Vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg titeket az Atya Isten, aki az életet adta. Áldjon meg titeket a Fiú Isten, aki az életét adta, és áldjon meg benneteket a Szentlélek Isten, aki az új életet adja. Ámen.